Mikor beszélhetünk ténylegesen függőségről? Mi vezet a függővé váláshoz? Milyen intő jeleket tudunk észrevenni magunkon vagy a környezetünkben? Honnan ered, és milyen háttérfolyamatok vezetnek bizonyos függőségekhez? Ebben a részben arról fogom kérdezni Svanner Kovács Magdit és dr. Svanner Gábort, a Swan Lake Rehabilitációs Központ alapítóit, hogy mi is a függőség, illetve mentális, lelki, fizikai értelemben mi zajlik le bennünk, amikor egy függőségben vagyunk. Üdvözöllek a Pszichológia Egyszerűen podcastben, Bán András vagyok, Employee Wellbeing szakértő és coach. Egy olyan pszichológiával és mentális egészséggel foglalkozó műsort hallgatsz éppen, ami segít jobban megismerni a saját belső világodat, és kipróbált megküzdési stratégiákat ad az élet kihívásainak sikeres leküzdéséhez. Ha fontos számodra a saját és környezeted pszichológiai jólléte, és örömmel hallgatsz szakértőket ebben a témában, akkor iratkozz fel a műsorunkra a kedvenc podcast lejátszódon, vagy a YouTube-on, ahol képi tartalommal is szolgálunk. Ez a mini epizód egy hosszabb beszélgetés részlete. Ha jobban érdekel a téma, és szeretnél egy átfogó képet kapni a függőségek kialakulásáról, életünkre és közösségeinkre gyakorolt hatásáról, akkor hallgasd meg a teljes adást, a leírásban megtalálod az odavezető utat. Szerintem nagyon fontos megérteni azt, hogy mi a lelki háttere általában a függőségeknek. Ha jól értem, itt van valami nyughatatlanság, van valami hiányérzet, amit próbálnak az emberek a viselkedéssel vagy a szerrel tompítani, nyugtatni? Gábor, mesélj nekünk erről, milyen lelki háttere van általában a függőségeknek?
Ez egy nagyon fontos kérdés, mert ha a függőségeknek a gyógyításával szeretnénk foglalkozni, vagy ebbe az irányba szeretnénk menni, akkor fontos megértenünk, hogy miből ered a függőség. És én egy nagyon picit hátrébb lépnék ebben a gondolatmenetben odáig, hogy valójában, amikor megszületünk újszülöttként, csecsemőként, természetszerűen fizikailag is és érzelmileg függünk az anyánktól, vagy a gondviselőnktől, általában anyánktól, és elsősorban ugye, tehát fizikailag is, tehát a szoptatáson keresztül ugye elsőként a fizikai függőség is ott van, és aztán ebből a fizikai és érzelmi függőségből fokozatosan távolodva, mármint hogy érzelmileg megerősödve fokozatosan egy önálló emberré válunk, ez az ideális leosztás, vagy az ideális forgatókönyv. Amikor kevésbé ideális, akkor az történik, hogy valahogy ez a függetlenedés, érzelmi távolodás, ami nem azt jelenti, hogy nem szeretem az anyámat, de hogy biztonságban érzem magam egyedül is. Ha ez jól történik meg, akkor egy érzelmileg stabil, egy érzelmileg független emberré válok. Ez az ideális eset. Nyilván nincsenek pszichológiában nagyon mélyen jártas anyák, és ők ösztönszerűen valahogy nevelnek minket, egy csomó hibát is beleejtenek kerül a nevelésbe, és ilyenkor érzelmileg nem minden esetben vagyunk, nem érezzük magunkat biztonságban. Fontos, hogy valaki ezt az érzelmi biztonságot megadja nekünk. Ezt hívjuk érzelmi függőségnek. Nyilván legtöbbször a szülők, akik esetleg túlvédenek minket, és nem hagynak minket gyerekként megtanulni, nem hagyják azt, hogy megtanuljuk, hogy hogyan tudunk dolgokat megoldani, hogyan tudjuk az önbecsülésünket és az önértékelésünket úgy szépen fokozatosan építgetni, akkor egy bizonytalanság marad bennünk, és akkor a szüleink, vagy valamelyik szülő megmondja, hogy mi a jó, mi nem jó, igényelni fogjuk ezt a biztatást, ezt a biztonságérzetet. Ezt hívjuk érzelmi függőségnek.
És azt mondod, hogy akkor ez van minden függőség mögött, mint lelki háttér, ami aztán különböző formákban lesz majd kielégítve, ez a fajta hiányérzet?
Igen, én azt gondolom, hogy az összes függőség mögött, valójában az összes pszichés probléma mögött egyfajta érzelmi függőség van. Nagyon sokan nem is látják ezt a függőséget, mert olyan természetes, hogy együtt élünk a szülőkkel, vagy minden nap beszélek az anyámmal, vagy az apámmal, és persze, hogy megmondja nekem még 40-50 évesen is, hogy mit csinálják, vagy ki az ideális társ. És persze fordítva is ez működik, tehát ez az érzelmi függőségnek egy jellegzetessége, hogy nincsenek határok egymás között, és nagyon-nagyon belebeszélnek a családtagok egymás életében, nem saját maguk érhoznak felelős döntéseket. És hogyha nyilván egy új helyzetbe kerülök, vagy túl sok a munka, vagy egy párkapcsolatomnak vége van, akkor, és nem vagyok elég stabil, nem vagyok elég érzelmileg független, akkor van az, hogy sokkal fokozottabban élek meg egy ilyen nehéz helyzetet, és ilyenkor a feszültségem, a szorongásom, vagy akár a depressziómat kell valamilyen szerrel oldanom.
Vagy viselkedéssel.
Vagy valami viselkedéssel, mert egyébként mondjuk a rendszeres sport az egyik legkiválóbb szorongás csökkentő. Jó pár paciensem mondta, hogy mielőtt a pánikrosszul lét, vagy a pánikroham jönne, akkor kimegy futni egyet, és egy fél óra múlva teljesen jól érzi magát. Ezt már egyébként tudományosan igazolták is, például a szavannákon a különböző növényevők azért nem kapnak infarktust, hogyha mondjuk az oroszlán vagy oroszlánok rájuk ijesztenek, mert ugye elkezdenek futni, a zebrák vagy a különböző antilopok elkezdenek futni, és ezzel a futás közben rengeteg olyan anyag termelődik, ami részben segíti, hogy a szívnek ne legyen baja, másrészt meg szorongás is csökkent.
Értem, most elég sokat meséltetek az érzelmi biztonság, vagy annak a hiányáról, az érzelmi függésről, mint gyökér okról. Van-e esetleg genetikailag örökölhető függőség is, vagy esetleg személyiségtípus? Van ilyen a génünkben, hogy én nekem mondjuk, hogyha az egyik szülőm alkoholista volt, akkor nagyobb eséllyel én is az leszek genetikusan, vagy ezek tanult viselkedések?
Mi azt látjuk, hogy nagyon sok kutatáson ugyanabban az irányban, hogy van-e vajon genetikai oka a függőségeknek, mi nem látjuk ezt beigazolódni. Azt látjuk, hogy a mintákat vesszük át a szülőktől, illetve van egy alapkarakterünk, amivel születünk nyilván, de azt, hogy abból milyen, ténylegesen hogyan működik majd a személyiség, az sokkal inkább a neveltetésnek a kérdése. Tehát, hogy a szülőktől milyen mintákat látunk. Nem csak a szülők, azért nyilván a tágabb környezet is hatása van, ránk iskola, tágabb család, stb. Mi azt gondoljuk, hogy nincsen genetikai. Tehát nem határozza meg egy vagy két gén, vagy gén kombináció azt, hogy függők leszünk-e vagy sem.
Esetleg erre voltak kutatások? Most ilyen ikerkísérletet tudok elképzelni, hogy nem tudom, alkoholista szülőknek szétválasztják az ikreit, és ki melyik környezetben hogy nő föl.
Valóban mondjuk egy petélyű ikreknél lehetne megnézni, hogy, vagy akár két petélyeknél, hogyha külön nevelik, külön nevelkednek a gyerekek. Csak ugye kísérletről azért rossz beszélni, mert hiszen emberekkel bármilyen kísérlet is, az nyilvánvalóan nem etikus, még utána a gondolat sem, de én nem tudok arról, hogy lenne, hogy találtak volna konkrét tehát DNS által örökölt függőséget, és inkább azt gondolom, hogy mint a többi betegségnél is, mondjuk egy cukorbetegség, vagy miért lesz valakinek cukorbetegség, egy másik embernek meg magas vérnyomása, nyilván valami fajta hajlam öröklődik. Valójában, ahogy Magdi is mondja, hogy egy tanult viselkedés az, amit mi átveszünk, ez a tanult viselkedés, ez egy szakszó. Tehát valójában látjuk a környezetünket, gyerekként érzékeljük, hogy mit csinál a környezetünk, szülők, ha alkoholt fogyasztanak nagyszülők, akkor sokkal nagyobb eséllyel leszünk mi is alkoholisták, vagy éppen dohányosok, vagy nyilván a drogfogyasztás az még nem annyira több generációs probléma, de valószínűleg majd az is ez lesz néhány évtized múlva, hogy ott is látjuk, hogy a szülők esetleg drogot használnak. A tanulásnak, illetve a környezeti tényezőknek van sokkal nagyobb szerepe, és ez általában igaz mindenféle testi betegségre is, hogy kialakul egy cukorbetegség vagy sem, az nyilván a hajlamon megvan, és nagyon sokat eszem, és sok elhízom, stb. Keveset mozgok, akkor valószínűleg kialakul a cukorbetegség. Ha viszont nem erre vagyok genetikailag, nem ezt öröklöm, akkor nyilván van más probléma, mondjuk érelmeszesedés, vagy valami egyéb probléma alakul ki az elhízás miatt.
És arról tudnál mesélni, hogy mi a biológiai háttere a függésnek? Esetleg, hogy az agyban megfigyelhető valami olyan jelenség, ami általánosan jellemzi a függőket?
A függőség, és ezért is jó beszélni az érzelmi függőségről, vagy kapcsolati függőségről, mert hogy valójában emberként, emberi lényként a legnagyobb örömet a kapcsolatokban éljük meg. Másik emberhez való kapcsolódás. Lehet ez egy játék, tehát a szülővel való együtt töltött idő, vagy akár baráti társaságban eltöltött idő, vagy akár párkapcsolaton belül megélt érzelmi, vagy akár az intimitásban megélt örömforrások, ezek mind a kapcsolatainkból származnak. Értelemszerűen a kapcsolataink nem kielégítően jók, nem adnak elég örömöt, akkor fordulunk valamilyen függőség felé. Tehát magyarul, ha nem ad elég biztonságot, vagy nem ad elég tartalmat nekem a párkapcsolatom, vagy a kapcsolatom, akkor fordulok szerhez. És ezt az örömforrást akkor más formában keresem. Másból fogom ezt megszerezni. Az öröm egyébként talán a legközismertebb az a dopamin nevű hormon, amit az agyunk állít elő egyébként, és ez a dopamin, ez különböző tevékenységünk során is egyébként termelődik. Tehát akár egy sportolás, vagy egy jó film, vagy egy jó beszélgetés, vagy szex, vagy tehát bármi, ami a kapcsolatunkon belül történik, az a dopamint emeli, a dopamin szintet, és furcsa módon az alkohol, a gyógyszer, a drogok, ezek mind a dopamint emelik. A sok munka, az öröm, a munkám belül megélt öröm, az, hogy nagyon sokat dolgozom, és akkor nagyon sok eredményem van, az mind a dopaminon keresztül.
Vagy az, hogy látom, hogy van egy like azon a fotón, amit megosztottam a közösségi médián, ott szépen pirosan, ezt is szokták mondani, hogy instant dopamin.
Az instant dopamin, vagy instant izgalom, talán az izgalom hormonjának nevezhetnénk a dopamint. Persze vannak más az agyunkban lévő hormonok is, amikről valószínűleg sokan hallottak már, az endorfin, a szerotonin, és egyéb hormonok, amik szintén a hangulatunkat, vagy talán az örömteliséget, főleg a szerotonin ugye hangulatot javítja. Újabban most elkezdtek beszélni az oxitocin nevű hormonról, ami a gondoskodásnak a hormonja, tehát az anya fejben rengeteg oxitocin képződik, amikor gondoskodik a gyermekéről, de egyébként egymásról való gondoskodás során is, vagy az állatokkal, a házi állatokról való gondoskodás is ilyen oxitocin nevű hormont termel, illetve sok-sok ilyen hormon termelődik.
Hogyha én jól értem, akkor arról van itt szó, hogy a különböző viselkedési vagy szer függőségek által ezt az örömérzetet, ezt az izgalmat, ezeket a hormonokat valahogy mesterségesen stimuláljuk, hogy termelje az agyunk, ha jól értem?
Így van, abszolút így van. És talán a mesterséges is nagyon jó benne, ez a fajta szemlélet, hogy van egy természetes módja, hogy ezek a hormonokat serkentsük, ez akár nyilván az egészséges mozgások, ez a tartalmas élet, vagy munka, a jó kapcsolatok, úgy a baráti, mind a párkapcsolatok, szülőkkel való kapcsolatok, ezek a természetes módja, és akkor a mesterséges módja az, ami a kémiai örömforrás, alkohol, drogok, gyógyszerek, illetőleg a viselkedés, a túlzásba vitt viselkedések. Ami túlzásba vitt a munka mellett, nem csak a szerencsejáték, hanem a mobilfüggőség és a különböző számítógépes játékok, vagy egyáltalán csak a szörfölés. Magának például a Facebookon való szörfölésnek is, a TikTok, ez hihetetlen módon bevonz minket, mert pont ezeket a hormonokat emeli. Az újdonság, azok a nagyon izgalmas, érdekes kis rövid témák.
Köszönjük, kedves hallgató, hogy itt voltál velünk. Ha szeretnél jobban elmélyülni a témában, és átfogó ismeretet szerezni a függőségekről, úgy az adás leírásából eléred a teljes epizódot. Ha pedig tetszik a műsor, és további pszichológiával kapcsolatos tartalmat szeretnél tőlünk kapni, akkor iratkozz fel a podcastre, a kedvenc lejátszódon, vagy ahol éppen hallgatsz minket. Videós formátumban megtalálsz minket a YouTube-on, audio formátumban pedig az összes podcast platformon, Spotify, Apple, Google Podcasts és az összes többi ismert lejátszó. Én Bán András voltam Svanner Kovács Magdival és Dr. Svanner Gáborral a Pszichológia Egyszerűen adásában, a mi hamarabbi viszontlátásra, viszonthallásra.